Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát ha nem is én mutatom be, Horváth Zoltán egyiptológus, mert azért annyira nem ismerem őt, az a párbeszélgetés, amit a párbeszéd előtt volt, az kevés volt hozzá, úgyhogy Zoltán meg is kérdem, hogy egy pár szóval legyen szíves bemutatkozni.
Hát legelőször is köszönöm szépen ezt a megtisztelő meghívást, hogy a beszélgetés, amelynek ugye elméletleg a régészeti munka sokszínűsége a témája. Ennek kapcsán rám gondolt és meghívott engem. Nagy örömmel jöttem el, és nagyon szívesen megosztom, amit én ebben a témában mondani tudok, annak ellenére, hogy ugye egyiptológus vagyok. És bár ugye a régészet és az egyiptológia az egymással rokon tudomány, és borzasztó nagy az átfedés, és az kölcsönös egymásra utaltság is, de a kettő azért nem egészen ugyanaz, erről majd, ha amennyiben érdeklőket szívesen ejtek néhány szót. Egyébként valóban Szép Művészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének segédkurátora vagyok, és hát egyébként 2008 óta a múzeum egyiptomi ásatását vezetem, tehát végül is így kerül a csizma az asztalra, és így kerül egy egyiptológus egy régészeti témájú beszélgetés fókuszában. Úgyhogy, amit az előbb elmondtam erről a dologról, hogy most egyiptológusként én mégis miért ragadtatom arra magam, hogy a régészetről papoljak. Két tudományágnak vagy disziplinának a viszonya az egy nagyon furcsa dolog, mert ugye az ember azt gondolná, hogy hát mind a kettő az emberiség múltját kutatja, arról szeretne többet megtudni. Jó egyiptológia az mondjuk egy adott kultúrkör, térben és időben behatárolt kultúrának, az egyiptomi kultúrának a határain belül, de hát ha ezt a szót ugye kiejtjük, hogy régészet, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy bárki első öt gondolatai között Egyiptom azért megtalálható. Másrészt a régészet is, hát mi más lenne, hogyha nem végül is egyfajta történettudomány, ugyanúgy a múlt rekonstrukciója, az egykor élt népek és kultúráik és történetük és életmódjuk rekonstruálása a legfőbb célja. Mégis ez a két rokon tudomány, a tudományágak gazdag kelléktárán belül két teljesen különböző helyről érkezett. Az egyiptológia alapvetően egy filológiai jellegű tudomány volt, tehát mondjuk képzeljék el a szoba tudósi világát, aki nagy fóliásokat lapozgatva különböző ókori kéziratokat először portalanítva, majd utána azokat babuskatva és silagviszárba tölti a mindennapjait, és írja aztán a vaskos monográfiákat. És ugye a régészekről pedig az a sztereotípia járja, hogy amolyan bocsinálta Indiana Jonesként, a terepen töltik mindennapjaikat, állandó kelléktáruk a puhakalap és a lószőrkorbács, a alaposan átizzadt ing és a mindig poros nadrág. Na most a dolog az igazándiból egyik tudományra nézve, vagy tudományára nézve sem igaz. A régészettudomány az humántudomány is, meg természettudomány is. Humántudomány annyiban, hogy ugye nagyon szoros kapcsolódása van a történettudományok felé, és nagyon gyakran föl szokták tenni nekem is azt a kérdést, hogy mi a különbség a történettudomány, bármelyik ága, és a régészet között, ha egyszer mindegyik a múltra koncentrál. És ugye erre tulajdonképpen a válasz az, hogy a régészet, ha nagyon leegyszerűsítem a dolgokat, akkor az tulajdonképpen egy módszer. És az a sajátos módszer, a régészet sajátos módszer az, ami megkülönbözteti a történettudománytól, mert a történettudományi disziplinák azok tulajdonképpen kicsit ilyen hipokrita, álszent módon az egekig magasztalják az írott forrásoknak a jelentőségét, számukra az írott forrásokon alapuló történelem az egyedüli hiteles múltrekonstrukció. A régészet pedig előtérbe helyezi inkább az anyagi kultúra termékeit, és bár tudomásul veszi az írásos források jelentőségét, de nem szűkíti le magát azok tanulmányozására, és hogy azokból vonja le a következtetéseit. És hogy világos legyen, hogy ennek mi a jelentősége, ugye arra gondolunk, hogy az emberiség történelme, jelenlegi tudásunk szerint, vagy az emberi faj történelme, az mondjuk 3 millió éve törel fel, és ebből, ha kiszámoljuk százalékos alapon, hogy az a néhány ezer év, amit az első ókori írásos kultúrák megjelenése óta eltelt, akkor azt mondhatjuk, hogy az emberi faj történetének 99%-ára nézve vagy vonatkozólag nem állnak rendelkezésre írásos források. Ilyenkor lép pályára ugye a régészet, a maga sajátos módszertanával, eszközeivel, amelyik a múltnak ezt a bizonyos igencsak tekintélyes szeletét vizsgálni képes, és nyilvánvalóan azért tudomány, ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát messze esik a különböző fikciók, tehát a kalandregények, vagy a hollywoodi filmeposzokban, vagy azok által sugallt kép, hogy ez egyfajta romantikus dolog lenne, izgalmas, kalandos és műkincsvadászatról szólna. Ez bizony ízig-vérig tudomány, annak minden vetületével együtt, és pontosan a tudomány jellege, vagy jellegénél fogva alkalmas arra, hogy ezeket a felirat nélküli, tehát nem írásos tárgyakat, legyenek azok ugye csontdarabok, valamelyik ember előd csontvázából származó csontdarab, épp úgy, mint egy eszközkészítés során lepattant szilánk, vagy egy égett, egy kiégetett kerámia. Szóval ezeket a felirat nélküli tárgyakat szóra bírja, értelmezze és elhelyezze az emberiség történetében, meghatározza, hogy miként járulnak hozzá a múltról alkotott tudásunk tárházához, és a feldolgozás és értelmezés módszerein keresztül valamiféleképpen gazdagítsa az embernek a saját múltjáról vallott képét.
Hadd szúrjak ide egy kérdést, mit tekinthető a legősibb, legrégebbi régészeti emléknek? Tehát hány ezer éves és honnan került elő? Tehát amit mondjuk hitelesnek tekinthető.
Ez a kérdés egyáltalában nem egyszerű. Ugyanis ugye a régészet tudományának fejlődése, kialakulása magába foglalta azt, hogy ez a disziplína kapcsolatot teremtett más olyan tudományágokkal, amelyeknek az eredményei támogatták, vagy módszertanában segítették, vagy éppenséggel jelentős átfedések voltak a vizsgálat tárgyát illetően. Nagyon egyszerű dologra kell itt gondolni, például ugye az antropológia, ugye az embertan, és az emberiség, vagy az emberi faj múltjának kutatása, ez egy olyan téma, amelyik tipikusan érintkezési felülete a biológiai irányból érkező antropológiának és a másik oldalról érkező régészetnek. De ugyanúgy ez ugye más területekre is érvényes. És ebből a szempontból egyáltalában nem felesleges, hogyha az ember viszont kérdez, hogy milyen szempontból tekinthető valami régészeti emléknek, vagy milyen szempontból nem. És hogyha innen próbáljuk megközelíteni ezt a kérdést, akkor rögtön egy nagyon érdekes helyzet áll elő, mert hogy a régészet azt mondja, hogy az általa vizsgált leletek és jelenségek, tehát a különböző leletekhez kapcsolódó jelenségek, ezek körében gyakorlatilag minden megtalálható, ami maradandó változásokat idéz elő a tájban, vagy egy természetes anyagban igazolható módon benne foglaltatik az ember szándékos megváltoztatásának a bizonyítéka. Tehát, hogy ilyen csúnyán fejeztem ki magam az előbb, ezt egyszerűbben arról van szó, hogyha ugye van egy tárgy a kezemben, mondjuk egy szilánk, egy kőszilánk, és arról bizonyítható módon el tudom dönteni azt, hogy ez nem természetes úton, módon pattant le, hanem mondjuk egy eszközkészítő folyamat során, egy magkőről, az eszközkészítés során lepattintott kis darabka, akkor így lesz a korábban természetes képződménynek tartott valamiből egyszer, mint régészeti emlék. Éppen ebben foglalkozik, ugye, vagy ebből eredeztetheti azt, hogy aztán ezeknél a rokontudományoknál megjelent a régészettel való együttműködésből egy olyan furcsa dolog, hogy kifejlődtek speciális önálló kutatási irányok. Hát gondoljunk például a történeti állattarra, tehát vagy az archeozológiára más néven, vagy a paleoetnobotanikára, a növénytanon belül, amelyiknek saját magának megvan a létjogosultsága, saját specializált kutatási tárgya van és módszertana, és végeredményben régészetileg értelmezhető eredményeket produkál. És ebben az is benne foglaltatik, hogy erre a kérdésre, hogy mi per pillanat 2012-ben hogy állunk, mi az első, vagy a legkorábbi régészetileg igazolható leletünk, én ezt a kérdést meg sem kísérlem válaszolni, mert biztos, hogy nem fogok tudni hiteles választ adni, már csak azért sem, mert én a régészetnek egy viszonylag szűk területén specializáltam magam, arra van rálátásom, ahhoz értek, és a régészet, tágabb értelembe vett régészeti disziplinák körén belül, hogy más területeken mi megy, például a paleozoológia esetében a halványlila gőzöm sincsen.
És hogyha úgy leegyszerűsítem, hogy ott vannak a barlangrajzok, vagy vegyük, hogy a piramisnak a köve az biztos, hogy emberi munka eredménye lett, vagy cserepek, amik hát nem álltak össze különböző savas és lugos esők hatására. Tehát hogyha így leegyszerűsítjük, ami egy hétköznapi ember számára egy világosabb, ezer években, és hogyha pár ezer évet téved, akkor nem lesz fővesztés érte.
Hát tulajdonképpen ugye akkor ebből a szempontból nyilván valahol az eszközkészítő ember tájékán kellene kapizsgálnunk, tehát ott, ahol valóban az első olyan példái megjelennek az ember kreativitásának és annak, hogy a környezetét a saját igényei szerint próbálja meg átalakítani. És hát, mint mondottam, én ebben az ősember kutatásban egyáltalában nem szégyellem bevallani, nem vagyok otthon. Tehát azok a tankönyvi példák, amik akár ugye ott Afrikában az oldovaj hasadékban végzett klasszikus kutatások eredményeképp kerültek bele, azokon túl én sem nagyon tudok mondani. Lehet, hogy ezek már nem állnak, lehet, hogy állnak, én ezt nem tudom eldönteni.
Ezek az afrikai.
Hát ugye így nem is ezer években mérjük ezeket a dolgokat, ezek több tízezer éves dolgok, tehát egészen más léptés szerint dolgoznak ezek a szakemberek, mint a történeti koroknak a kutatói, ahová jó magam is tartozom, és ugye azon belül az ókorászok körébe, tehát az ókor kutatóinak a körébe. Egészen mások a léptékek, egészen mások a keltezési lehetőségek, de egyébként ennek az egész problémának egy nagyon szemléletes, de tudománytörténetileg egy igen értéke, vagy igen érdekes példája a magának a régészet tudományának talán az első kérdésfelvetései közé tartozott az emberi faj eredete, meg a kronológia kérdés. Ez két egymástól elválaszthatatlan dolog. És ugye gondoljunk arra, hogy mondjuk a 18. század elején, vagy mondjuk még pontosabban 150 évvel ezelőtt egy művelt elme még nem vonta volna kétségbe, hogy azt a tételt, hogy mondjuk a Bibliára alapozott kutatások alapján Isten visszaszámolva Krisztus előtt 4004-ben teremtette meg a világot. Ugye vannak ennél extrémebb feltételezések is, amelyek azt is megmondják, hogy a hét melyik napjára esett, és hogy délután hány óra, hány perckor történt a teremtés. Ez egy létező diskurzus volt annak idején, és viszonylag széles körben elfogadott alapokon állt. És ugye ebbe rondított bele a természettudományok oldaláról nézve a geológia, amelyik szinte párhuzamosan fejlődött a régészettel, és ugye azok a, az alapvető induló feltételezések, amik például ilyen bányaművelés alatt álló területeken, hogy megfigyelték a sziklák rétegződését, és aztán hát ugye sikerült egy érvényes magyarázatot találni, illetőleg az egyenértékűség elvével magyarázni, hogy nem csak egy adott lelőhelyen igaz ez a különféle természetformáló erők eredményeképpen egymásról rétegződő, vagy egymás fölött álló rétegződések, hanem ugyanazok az erők, vagy hasonló erők ugyanolyan, vagy hasonló képződményeket teremtenek. Na most ugye is ezeknél a bánya területeken, bányagödrökben talált, és az emberhez, vagy emberi fajhoz, vagy az emberi csontvászhoz kapcsolódó leletek, illetőleg a legkorábbi eszközök megjelenése, és a geológia által adott kronológiai támpontoknak az egybevetése, ez valami teljesen hihetetlen eredményeket produkált. Akkor, amikor 4000 évben mérték az emberi múltat, akkor itt kiderül, hogy ez nem hogy százezer években, hanem akár évmilliókban is vissza kell terjeszteni még időben. Ugye hát ezek az eszmék akkoriban meglehetősen nem csak hogy szokatlanok voltak, hanem veszélyesek is, de hozzájárultak ahhoz, hogy az emberi múltat egy egészen más kronológikus léptékben egy teljesen távoli időhatárok között kezelték, és teljesen távoli múltba jutták vissza.
Jó, akkor maradjunk abban, hogy erre a kérdésre pontos választ nem fogunk kapni.
Tőlem egészen biztosan nem.
Jó, azzal kapcsolatban viszont biztosan igen, hogy milyen út vezetett odáig, hogy egyszer lehetősége nyílt arra, hogy Kairótól délre egy kutatást vezessen. Tehát 2008-ig hogyan alakult a pályája tanulmányokkal, illetve a onnantól kezdve a gyerekkorában esetleg vágya volt, hogy e szakmát művelje majd felnőttként?
Igazándiból számomra az egyiptológia és az ókor Egyiptom iránti vonzalom az meglehetősen későn öltött konkrét tapintható formát. De ez nem jelenti azt, hogy ne létezett, vagy ne lett volna meg akár csak ilyen embrionális formában, mondjuk az ember tudatalattiába. Azért merem ezt mondani, mert egy olyan családból származom, ahol a történelemnek a szeretete, ez gyakorlatilag anyai ágon legalábbis egészen a nagyszülőkig mentek vissza, annak ellenére, hogy soha senki erre a pályára nem került, sőt, még csak azt mondhatom, hogy a humántudományok területére sem. Édesanyám épp úgy, mint a anyai nagyanyám az egészségügyben dolgozott, de különösen édesanyám egy olyan családi könyvtárat halmozott fel, ugye akkor még barátép könyvárak mellett, ez erre azért jobban lehetőség nyílott, amelynek a kötetei aztán megfelelő időben az én kezemhez is eljuthattak, de ami bennem mély nyomot hagyott, néhány könyvgerinc, amihez gyermekként nem volt szabad hozzányúlnom. És ezek egyike volt Kákosi Lászlónak, aki talán ugye modern magyar egyiptológia egyik legnagyobb hatású alakja, hanem legnagyobb hatású alakja volt, hogy 2005 óta nincs már közöttünk. Ugye ő írta azt a nagyon sok kiadást megért könyvet, de klasszikus formában ugye a Ré fiai címet viseli. Ez a tulajdonképpen tankönyvként is funkcionáló monográfia. Ez édesanyám könyvtárban is megtalálható volt. Hozzá nem nyúlhattam, de ugye mindig érdekelt, hogy halványlag özön nincs, hogy ki az a Ré, vagy mi az a Ré. Maga a könyv az borzasztóan érdekelt, és amikor először kézbe vehettem, akkor tényleg egy valós és régóta dédelgetett vágy teljesülhetett. Ennek ellenére még akkor sem mutattam semmiféle affinitást Egyiptom iránt, hanem elkezdtem a felső fokú tanulmányaimat Szombathelyen, az akkor még tanárképző főiskolán, angol biológia szakon, és Valahogy a sors úgy hozta, hogy mindig történelem szakos kollégiumi szobatársai voltak, akikkel természetszerű legkülönösen első éve mindig megbeszéltük, hogy hát, ki mit tanul, miből ér ZH-t, mik a problémák, miből kell neki most dolgozatot készítenie. És akkor kezdtek el ilyen egészen prózai kérdések foglalkoztatni, mint hogy létezett az ókorban egy ilyen magas kultúra, amelyik kultúrás értelemben legalábbis ilyen eredményekre volt képes, és ezer éveken keresztül gyakorlatilag az egész kultúrát világnak a középpontja volt. Hogy lehetséges az, hogy aztán eltűnik a történelem sűjesztőjébe? Nyilván ugye erre megvannak a válaszok, ez a korabeli nem tudásomból fakadt, hogy én ezeket megfogalmaztam, de egy nyarat arra szántam, hogy próbáltam utána olvasgatni ezeknek a dolgoknak, és én azt gondolom, hogy jó pillanatban jó könyvek kerültek a kezembe, olyanok, amelyek nem csak informatívak és pontosak voltak, hanem jól voltak megírva a szó legnemesebb értelmében, így nagybetűs ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő könyvek voltak. Mai napig vallom, hogy csak beleszeretni lehet ebbe az egészbe azokat olvasván. És hát aztán ott Szombathelyen a történelem szakon kaptam segítséget ahhoz, hogy föllátogathassak Kárpusi professzorhoz, és teljesen informális módon az engedélyét kérjem ahhoz, hogy kezdjek egyiptológia szakos tanulmányokat folytatni, hallgathassam az ő előadásait, óráit. És mivel akkor, amikor, vagy ez időtájt volt az, hogy a korábban csak B szakként működő egyiptológia főegyetemi szakká minősült, lehetőség volt arra, hogy normális egyetemi felvételivel valaki oda bekerülhessen, és ezzel lehetőséggel élve, ugye én jó magam is felvételiztem, és következő évtől kezdve párhuzamosan a szombathelyi tanulmányaimmal magam is teljes jó egyiptológus, vagy egyiptológia szakos hallgató lehettem, és egy nagyon, nagyon jó iskola hallgatójává válhattam ezáltal, mert különösen az akkori egyiptológiai tanszék oktató gárdája az egy minden szempontból kuriózum emberekből állt össze, és a kuriózum kifejezést nem is azért használom, hogy ők afféle különlegesen nagy szellemóriások lettek volna, hanem bennük a nemzetközileg is elismert tudás egy nagyon heves pedagógiai elkötelezettséggel párosult. És ez nem mindenhol és nem mindenkiben van meg, akkor és ott négy oktató közül mind a négyben meg volt. És ezáltal mi egy olyan kivételezett helyzetbe találtuk magunkat, hogy valóban fontos volt ezen emberek számára az utódgeneráció kinevelése, és a lehetőségek biztosítása ahhoz, hogy kiderüljön, hogy kiben van valamiféle talentum, érzék és elhivatottság. Ebből a szempontból jóval kedvezőbb helyzetben voltunk, mint az azóta tömegszakká minősülő mostani egyiptológiai képzés.
És utána mi volt a következő lépés, hogy...
Hogy nem csak az egyetemi tanulmányokra nyitott lehetőség, hanem az akkor már, ugye 1983 óta folyó egyiptomi ásatásokba, amelyek félig meddig tanásatások is voltak mindig, pontosan azért, hogy az arra érdemeseket, vagy arra érdemesnek hallgatókat Egyiptomba utaztatván ott a helyszínen is élesben kipróbálhassák. A mi szempontunkból nézve viszont egy egyedülálló lehetőség volt, hogy valóban egy egyiptomi ásatáson szerezhettük meg azt a gyakorlatot, azt a tárgyismeretet, azt a módszertani alapvetést, amit aztán a későbbiekben többen is, akik azóta ugye önálló munkába kezdtek, a saját életükbe, a saját pályájukba hasznosítani tudtak. És tulajdonképpen ugye én 1999, ez volt az első év, amikor kivetődtem Egyiptomba, az úgynevezett tébai Ramesszida sírprogram keretében, és a Kákosi Lászlót, a tanszék vezetői szépen követő Gáler Nő professzor irányítása alatt többet magammal egy Ramesszirakori sziklasír feltárásán dolgoztunk. Ugye azóta Gáler Nő professzor úr sincs már az élők soraiban, de az ott, azon a síron együtt dolgozó kollektívának több tagja is azóta a szakmában maradt és önálló projektekbe kezdett, tehát ebből a szempontból sem az a munka nem ment veszendőbe, másrészt pedig a, talán a ránk fordított idő sem a tanár szemszögéből nézve. És aztán ugye én bekerültem a Szépművészeti Múzeumba nagyjából az időtájt, mint annak, aki az előző beszélgetésben felvázolta ugye azokat a változásokat, amit a Szépművészeti Múzeum élén dr. Bán László főigazgató érkezése okozott. És ugye tőle függetlenül, vagy a változásoktól függetlenül csak időbeli egybeesés volt, hogy oda kerültem az egyiptomi osztályra, mint ösztöndíjas gyakornok, és aztán amikor ez a státusz lejárt, akkor utána előbb mint szerződéses alkalmazott, majd mint kinevezett közalkalmazott. És ugyanakkor viszont azt nagyon fontos elmondani, és ezt lényeges dolognak is tartom, hogy ugye az egyiptomi gyűjteménye a Szépművészeti Múzeumnak az egy regionális szemszögből nézve egy fontos gyűjtemény. Ez azt jelenti, hogy mind a leletek számát, mennyiségét tekintve, mind a színvonalát tekintve, itt Közép-Kelet-Európában ez egy számon tartott gyűjtemény. Nagyon sokáig egymást követő úton, módon lehetett hallani azt, hogy egy ilyen gyűjtemény miért nem kapcsolódik bele az egyiptomi terepi munkálatokba, miért nem indít egyiptomi régészeti expedíciót, amikor mondjuk az általános nemzetközi trend az, hogy ilyen gyűjteményi háttérrel a múzeumok részt vesznek az egyiptomban folyó, tehát a nősfőben folyó feltárásokban. A Szépművészeti Múzeum ezt miért nem tette meg? Ennek két oka is volt. Az egyik az, hogy a kurátori gárdában nem volt jelen az a fajta régészeti szakértelem és tapasztalat, amire alapozva lehetett egy ilyen vállalkozásba belekezdeni. Másrésztről a vezetés részéről sem fogalmazódott meg egy ilyen szándék, mert azt tudni kell, hogy bár mi magyarok nemzetközi összehasonlításban eszméletlenül alacsony költségvetéssel dolgozunk kint. Tehát ezt időről időre, amikor a kinti szabad napokon ilyen-olyan összejöveteleken találkozunk külföldi kollégákkal, és eszünk, iszunk, és jól érezzük magunkat, és beszélgetünk, akkor elő-elő szokott jönni ez a téma, és mindig elszörnyednek és elképednek, hogy ennyiből. Igen, ennyiből, hát ha ennyi van, akkor ennyiből kell megvalósulni, és nagyon boldogok vagyunk, ha egyáltalán ennyi pénz erre a célra van. De azért ezek egy intézmény életében olyan költségek, amiket legelőször is meggondol, hogy belefolyik-e vagy sem. És Bán László érkeztével viszont egy olyan egyértelmű üzenet volt az egyiptomi gyűjtemény felé, hogy ő szerette volna, hogyha a múzeum, ami ne csak kiállítás gyár legyen, és ne csak azokat az igényeket próbálja meg, azokat a látogató igényeket próbálja meg kielégíteni, mert mondjuk egy korszerű múzeum jellemzője, hanem igenis ez egy tudományos intézmény, egy tudományos műfaj, amit az itt dolgozó kurátorok folytatnak, és ennek egy ilyen egyiptomi gyűjtemény esetében része kell, hogy legyen, hogy legyünk jelen Egyiptom földjén, és végezzük terepi kutatásokat. És ennek a két dolognak a párosítása, ez azt mondhatni, hogy a szerencsés véletlennek összjátéka teremtette meg a lehetőséget, hogy egyáltalán én leteltem a főigazgató asztalára egy olyan tervet, amelyikben ő aztán fantáziát látott, és az ő segítségével az anyagi feltételeket is sikerült megteremteni, hogy aztán nagyon ő is megfogalmazta, 2008-ban megkezdődhessenek a kutatások Egyiptom egyik legfontosabb történeti emléke.
Most ide hagyd kérdezzem meg, hogy az ugye utána olvastam, hogy ugye 2002-ben meghalt egy kanadai kutató, akinek aztán később ugye az ásatását folytatta, ha jól emlékszem, hogy itt nincs olyan, most az egy kanadai kutatta, és akkor egy ottani szerette volna folytatni. Itt nincsenek ilyen átfedések? Tehát elmetek bárki folytathatja?
Hát ugye ez egy bonyolult história volt, mert ennek a lelőhelynek, és el fogom mondani, bizonyos szempontból a kutatás története tele van buktatókkal. Ha nem veszik komolyan egy másodperccel sem, akkor azt szoktam mondani, hogy itt Illahunban, ugye így hívják ezt a lelőhelyet, minthogyha a fáról átkasújtana le azokra, akik itt régészeti kutatásokban kezdenek. Nagyon sok szerencsétlen körülmény nehezíti és nehezítette a múltba a munkálatokat. Ugye a lelőhelynek a feltérképezése, mondhatni ez az átfogó régészeti kép, amire a mai napig javarészt támaszkodunk, az 120 évvel ezelőtt egy brit régész, Sir William Matthew Flinders Petrie nagyszabású, nagy léptékű, de meglehetősen felületes ásatásai eredményeképp rajzolódott ki, és utána óriási nagy szünet következett. Azt lehet mondani, hogy 100 évig, vagy 100 éven keresztül, közel 100 éven keresztül, mintha ezt a lelőhelyet kiírták volna az egyiptomi terepi kutatások nagykönyvéből. Annak ellenére, hogy ez egy egyiptológia mindig is, révén ugye itt egy középbrami királyi temetőről van szó, mindig is egy kiemelt fontosságú lelőhelyként kezelte.
Még Kairótól délre hány kilométer?
Hát ez légvonalban úgy 60 kilométer, autópályán 80 kilométer, a Fayum oázisnak a peremén, tehát a Nílus völgy felé eső peremén helyezkedik el egy sziklaplatón a mai mindig nyüzsgő arab Illahun település szomszédságában, attól pár kilométerre, innen kapta a nevét is. És hát ugye aztán mondhatni, hogy Petrie-nek a munkálatait egy 100 év elteltével valóban egy kanadai régész, egy meglehetősen jó nevű egyiptológus, Millet folytatta, aki viszont egyáltalában nem arról volt, vagy arról vált nevezetessé, hogy ezzel a korszakkal, vagy ezzel a lelőhelyjel korábban bármilyen kapcsolata volt. Ő főleg az ókori Núbia területén lévő kultúrákkal, Núbiával és Meroéval foglalkozott, és tényleg elsőrangú kutatója volt. De mégis itt élete alkonyán úgy gondolta, hogy a korai kutatásokból most már, vagy korai kutatások felületessége miatt annyira megszaporodtak a kérdőjelek, a megválaszolásra való kérdések a lelőhelyek kapcsolatban, hogy valamit Illahunnal kezdeni kell, fel kell újítani a kutatásokat. Az más kérdés, hogy közel 10 éven keresztül kutatott ott, de ez nem folyamatos munka volt, hanem nagyon erős megszorításokkal, mert hol bürokratikus akadályok nehezítették a munkát, hol a financiális körülmények lehetetlenítették el, hogy visszatérjenek a lelőhelyre, hol le kellett cserélnie az együttműködő szakembergárdát ilyen vagy olyan okokból. Szóval valami mindig történt, és hát ugye a legszomorúbb epizód ebbe az egészben az, hogy tulajdonképpen még nem volt ő annyira idős, hogy jogosan számolhatott volna azzal, hogy megtámadja a szervezetét ez a bizonyos gyilkos kór, ami kezdetben még reménykedésre adott okot, és számolt azzal 1998 után, hogy még visszatérhet Illahunba, és folytathatja a kutatásokat, de erre már nem került sor, és ugye 2002-ben végleg itt hagyott bennünket. És ami a valódi tragédia az egyiptológia szemszögéből nézve, hogy ez a munka nem csak befejezetlen maradt, hanem szinte teljes egészében kiadatlan. Tehát létezett egy ásatási archívum, Milletnek az ásatási naplóival, személyes feljegyzéseivel, fényképekkel, diákkal, terepen készült rajzos, fényképes dokumentációval, mindennel, ami egy komplex régészeti kutatásnak a terméke, eredménye, és senki számára nem volt hozzáférhető. És így, amikor 2002-ben a halálát követően maga a háttérintézmény, a Torontói Royal Antérium Múzeum is hivatalosan megvált a régészeti engedélytől, akkor tudni kell, hogy Egyiptomban a régészeti engedélyt azt nem személyre, hanem intézményre ruházzák rá. Tehát mikor hivatalosan megválták, akkor kezdeményeztem, hogy vegyük fel a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik hajdan Mirettel együtt dolgoztak a terepen, és az ő hatható segítségük révén ez a tényleg információ, a bennük lakozó információ szemszögéből nézve felbecsületetlen értéket képviselő dokumentációs anyag, ez ide került Budapestre, a Szépművészeti Múzeumban, és bár a mi munkánk nem egyenes folytatása ennek a kanadai expedíció ásatásának, de az ő általuk elvégzett munka a mi projektünk keretén belül kerül majd feldolgozásra, értelmezésre és kiadásra. Tehát tulajdonképpen így kapcsolódik a kettő egymáshoz. És hogyha az előbb már emlegettem ezt a bizonyos szerencsétlen epizódok tömkelegét, ugye minket sem került el, egyfajta előre nem látottam annál szomorúbb történés villamunk kapcsán. Nevezetesen, hogy már ugye második éve folytattunk várakozáson felül eredményeket produkáló terepi munkálatokat, amikor hát az egyiptomi régészeti hatóságnak egy missziója, amelyik a kezdetektől fogva ennek a közel 800 hektáros lelőhelynek egy másik szegmensében folytatott kutatásokat, és itt fontos szóban is jeleznem, hogy erőteljesen a kutatások szót erőteljesen idézőjelbe helyezem. Szóval az egyiptom misszió, ez egy olyan helyzetbe került a teljes egészében szakszerűtlen módon, mondjuk egy 19. századi kincsvadász módszereket idéző technikával folytatott ásatások, vagy nevezem sírrablásokat, amiket ott művelte. Ez egy olyan helyzetet teremtett, hogy a maga a régészeti hatóság, ami akkoriban éppen minisztérium volt, szóval nem, továbbiakban nem tudott szemet hunyni az illatban történtek felett, és egy helyszíni szemlét követően magának az egyiptomi missziónak az engedélyét visszavonta, és miután 50 sírból álló temető szinte teljes mértékben az ő tevékenység nyomán megsemmisült régészeti szempontból, ennek az egésznek ennek a terepi szemlének a következtetése egy jegyzőkönyv formájában az egyiptomi államügyészi hivatalhoz továbbították, mert ez már kimerítette a bűncselekménynek a mértékét, és hát egy nagyon hosszadalmas nyomozati, majd műveli eljárás vette keretét, amelynek eredményeképp ezt a lelőhelyet le kellett zárni mindenféle további régészeti munka elől, mert hogy ugye ott addig, ameddig felelősséget meg nem állapítják, és jogerős bírói ítélet nem születik, ott egy követ tenni nem lehet, hiszen a lelőhelynek a jelenlegi állapota az bizonyítékértékű. Éppen ezért az egyiptomi régészeti hatóság is 2010-ben minket arra kért, hogy a munkát ugye függesszük fel, egészen addig, ameddig ez az egész procedúra véget nem ér, és akkor majd visszatérhetünk is a tulajdonképpen a le nem zárt kutatásainkat a jövőben folytathatjuk. Hát lenne mit, mert legalább 20-30 évre elegendő munka van még ezen a lelőhelyen.
Pedig ott találtak olyan szinte teljes épségben lévő tárgyakat, amik unikumnak számítanak világszerte. Ugye a templom sarkában minek nevezik az pontosabban azt a lukat?
Így van. Hajdanában, ugye mondottam, ez egy király temetkező hely volt. Egy mai méretekkel nézve monumentális téglapiramis koronázza az egészet, de hát ennek a hatalmas komplexumnak része volt a királyi halotti templom, amely ugyanban a napjainkra már egészen az alapokig lepusztult, de hát hajda monumentális méreteket öltött és nagyon gazdagon dekorált építmény volt. És ezt ennek az építménynek a területét 100 évvel ezelőtt Pitri, ez a nagyon jó nevű egyiptom, angol régész, már egyszer felmérte és régészetileg megmutatta, és kijelentette a könyvébe, hogy régészeti szempontból körülbelül ennyi, amennyit ő talált, és más egyéb régészeti potenciált már nem várható. Mi azonban a lelőhelyre visszatérve az egyik elsődleges kutatási területünknek pontosan ezt a szektort választottuk, azért, mert időközben a más, de hasonló lelőhelyeken folytatott kutatások igazolták azt, hogy a modern műszeres vizsgálatok, amikkel nyilván 100 évvel ezelőtt nem volt, nem mint lehetőség, ezek olyan mértékben képesek gyarapítani, vagy inkább fogalmazok, hogy olyan mértékben képesek kiélezni a régész érzékenységét a felszíni és a felszíni alatti jelenségek iránt, hogy mondjuk a 100 vagy 50 évvel ezelőtt teljes mértékben reménytelennek ítélt, lepusztult lelőhelyeken is, ma már komoly remény van arra, hogy olyan struktúrákat lehet lokalizálni, amelyekből kiindulva a hajdani építmény a maga teljességében virtuális módon rekonstruálható. Ezért vettük az egész szektort, templomi területet egy újból intenzív kutatás alá, és miközben a templom szikla alakzatát vizsgáltuk, tényleg centiméterről centiméterre, és készítettük elő ezt a terepet egy úgynevezett protonmagnetométeres vizsgálatnak, amely képes a föld alatti struktúrák kimutatására, anélkül, hogy ásatásba bonyolódnánk, tehát nagyobb területen is képes kirajzolni a felszín alatti struktúrákat úgy, hogy nem mozdítjuk el a rárakódott homokot vagy földműtereket.
Milyen mélyen és milyen minőségben?
Ez pár méter mélységet jelent, de ugye Egyiptomban gyakorlatilag közvetlenül a homok alatt ott találunk mindent. Eleve nem számottevő a homok mennyisége, ami ezekre a különösen a nyílt lelőhelyeken a romokra rárakódik. Ugye ezek nagy szabad térségek, állandó légmozgás van, ezért homokbefúvások falak tövében ugyan vannak, de az egyes ókori struktúrák fölötti homokréteg soha nem érheti el azt a vastagságot, ami indokolná tenni az, hogy mondjuk ellentétben a deltával, a Nílus deltájával, ugye a iszapréteg, lerakódott iszapréteg több méteres, sőt sok méteres mélységet eredményez, tehát amíg mondjuk egy faraonikus réteget meg lehet fogni, itt a mi esetünkben ilyen nincsen, tehát ez a pár méteres mélység ez nagyon jól kezelhető ezzel a módszerrel. Ha a pontosságát és érzékenységét kérdezi, akkor pedig úgy kell elképzelni, minthogyha területről egy olyan kép keletkezne, egy olyan képet rajzolnánk fel, mint amilyen mondjuk az emberi mellkasról egy tüdőszűrés után készül. Tehát ott látható, gyakorlatilag nagyon világosan kirajzolódnak azok a falaknak a futása, a különböző ívek, a találkozási pontok. Tehát olyan, mint egy alaprajz, mint egy ház alaprajza, tehát egy település alaprajza is. És aztán az eddigi, ugye ennek a módszernek az alkalmazása a régészetben már számtalan esetben bebizonyította, hogy az erre alapozott régészeti kutatások pontosan ott, pontosan úgy, pontosan olyan formában ott találják a struktúrákat. Tehát nem csak szép, nem csak szemléletes, hanem teljes egészében pontos is.
És még egy pillanatra visszatérünk, azt a mélységben való elhelyezkedést, azt mennyire tükrözi vissza az a kép, amit ez a műszer ad?
Nem, ez a műszer, ez nem mélységbeli mérésre alkalmas, hanem arra alkalmas, pusztán arra alkalmas, hogy ugye kimutasson struktúrabeli különbségeket a talaj szerkezetében, legyen ez a talaj bármilyen. Például itt, ugye ez a fajta, ennek a fajta módszernek az az alapvetése, hogy ugye a Földnek a mágneses mezeiben ilyen-olyan apró torzulások keletkeznek. Itt, például magyarországi régészetben nem a protonmagnetométeres, hanem a cézium magnetométeres vizsgálatokat használják. Éppen azért, mert ez a módszernek ez a változata alkalmas arra, hogy kimutassa például a hajdani árkokban vagy gödrökben, vagy ezek pontosabban ezek visszatemetésével, az ezekben felhalmozódott lazább talajban és humuszrétegben felszaporodó baktériumok jelenlétét, mert ezek a baktériumok, vagyis vannak olyan baktériumok, amelyek magnetitet termelnek, ugye ez egy erős mágneses tartalmú anyag, és miután ezekben a laza rétegekben ezek a baktériumok felszaporodnak, és a környezettől eltérő mennyiségű magnetitet termelnek, ezért ennek a területnek, vagy ennek a rétegnek, vagy ennek a sávnak eltérőek a magnetikus tulajdonságai, és ezt a műszer érzékeli, és ezeket az értékeket aztán képalkotó eljárással képes a területre rávetíteni, és ezek alapján, ezeknek az eltérő magnetikus tulajdonságnak az alapján rajzolódik ki a felszín alatti struktúra. Nálunk, Egyiptomban ezt a protonmagnetométeres módszert azért alkalmazzuk, mert a struktúráknak egy jelentős része, például a települések, miből ugye nyilvánvalóan is van egy óriási, azok iszaptéglákból, égetetlen nílusi iszaptéglákból épültek, és ezekben az iszaptéglákban nagy mennyiségben találhatók olyan vasoxid zárványok, amelyek szintén megváltoztatják, ilyen apró miniatűr változásokat indukálnak a Föld mágneses mezejében. A homok például az viszont mágnesesen teljesen semleges. És ugye ez a műszer ezeket a különbségeket érzékeli, és az előbb már leírt módszerhez hasonló képalkotási elven képes arra, hogy a felszínalatti struktúrákat felrajzolja. És ha már ugye az előbb, ha visszatérünk, mert tényleg két szóban azért érdemes beszélni róla, hogy pontosan ehhez a műszerhez a velünk együtt dolgozó geodéták előkészítették azt a hálózatot, ami, tehát ugye azt a geodéziai rácsot, ami mindenfajta régészeti feltárásnak és feltérképező munkának az alapja. És ennek a kitűzésekor lettünk figyelmesek arra, hogy a szikla alakzat akusztikus jellemzői egy-egy helyen megváltoznak. Ezt hétköznapok nyelvére lefordítva döngött a lábunk alatt a talaj. Tehát mintha valami üreg lenne a mélyben. És amikor a szikla alakzatot alaposabban megvizsgáltuk, akkor sikerült egy szinte tökéletes, egyszer egy méteres fedőlapnak a szegélyét felrajzolni. És aztán, ahogyan folytattuk a szikla alakzatnak a vizsgálatát, ez ugyanez a fedőkő, az anyasziklába sülyeztett fedőkő egy másik ponton is előfordult, és amikor összevetettük az általunk a felszínjelenségek alapján elkészített hipotetikus templom rekonstrukcióval, mind a két pont a templomnak a sarokpontjára, vagy sarokpontjával esett egyben. És mivel tudomásunk volt arról, hogy az ókori Egyiptomban a szakrális épületeknek, tehát ide tartozik ugye a templom is nyilván, a kultuszépületek sarokpontjainál úgynevezett alapítási depozitokat helyeztek el. Ez azt jelenti, hogy az építkezés megkezdésekor ezeknél a kardinális pontoknál, mint ugye az épület négy sarka, a szikla alakzatba vágtak egy üreget, és ott megfelelő rituálék kíséretében áldozati ajándékokat helyeztek el, majd ezeket homokkal föltöltötték, és az üreget lefették, és nagyon gondosan tulajdonképpen elmaszkírozták, hogy véletlenül se kerüljön ugye a későbbiek folyamán ezek a üregek, vagy az üregeket lezáró kövek láthatóká, de hát az esetek többségében ugye az épületek sarkajára kerültek, tehát valóban nem is fenyegette a szövegeknek a feltárásának veszélye. Viszont a korábban, a régészet történetében korábban lokalizált ilyen a templom alapítási áldozatok, ezek az egyiptomi archeológia korai időszakához köthetők, amikor még a leletrögzítés és dokumentálás módja egészen más volt, és nem igényelt olyan fajta precizitást, mint ami a kurrens régészeti gyakorlatban az elvárás, és éppen ezért magukat a tárgyakat kiemelték, mint esztétikus és művészettörténeti értéket képviselő tárgyak. Bemutatták őket múzeumi raktárokba, eltették őket, gondosan őrzik őket, a publikációkban fotót, rajzot közöltek róluk, de ennyiben megállt a történet.
Jó, most akkor kicsit ugorjunk, hogy mit sikerült itt találni, mert az idő halad, és akkor hát igazából én legalábbis úgy olvastam, hogy ritkaság számban megy, hogy teljesen gép és ilyen olyan jellegű tárgyakat találtak, amiket.
Nem is csak az épségén van a hangsúly, valóban ugye ez egy teljesen, két teljesen érintetlen depozit volt, tehát a Krisztus előtti 19. század óta emberi kéz nem illett ezeket a tárgyakat. Ami eltörött belőlük, az is teljes mértékben összerakható, hiszen minden darabja megvan, és egyébként csak az egymásra helyezett tárgyak a saját súlyuknál fogva, vagy a homokos feltöltésből adódóan a homok súlya roppantotta össze azt, ami egyáltalán eltörött. De az igazi kuriozitása az nem is az épségében rejlik, hanem egyrészt abban, hogy ezt olyan módon dokumentáltuk, hogy nem csak a depozitoknak a tárgyi összetétele, hanem az elhelyezésük sorrendje is megállapítható, az elhelyezés sorrendjéből pedig az egész rituálé menetére tudtunk következtetni, amire viszont a korábbi hasonló depozitok feltárásából származó anyag esetében nem volt lehetőség, mert mondom, ezt a korabeli ásató régész nem rögzítette így. A másik része, a kuriozitás másik része pedig az, hogy egy olyan korszakból, a középirodalom korából származnak ezek a lerakatok, amikor valószínűleg vallásos meggondolásból, de különös figyelmet fordítottak erre a műfajra, tehát maga az áldozati kötör mérete, kiképzési módja, a benne elhelyezett tárgyak összetétele és a megformálásának a minősége egy szokatlanul magas színvonalat képvisel. Teljesen változatos tártípusok voltak itt jelen, például az áldozati szarvasmarha leüléséből származó, teljes egészében és épségben megmaradt szarvasmarha koponya, a szarvaktól elkezdve a szőrig, bezárulat minden, ugyanennek a szarvasmarhának a levágott melső lábszára, amelynek rituális funkciója volt, egyébként egy legfontosabb áldozati felajánlás, vagy áldozati ajándék volt. A valós templom rituálékba és a hétköznapokban használt edényeknek a miniatűr másai, nagyon finom miniatűr másai, féldrágakövekből fűzött nyaklánc, vagy éppenséggel egy olyan kovakő és obszidián penge, amelyik gyakorlatilag egy nagyon külsőre vagy első ránézésre egy nagyon durva, gyurván megmintázott tárgynak tűnik, de ezt szándékosan rituális megmondolásokból csinálták, hogy készítették ilyenre, de a finomságát mégis jelzi, hogy olyan vékonyságúra csiszolták, hogy a fény felé fordítva teljes mértékben átlátszó. Tehát nem egy gyengén megmunkált valamiről van szó, hanem egy szándékosan durva megmunkálás látszatát keltő, de rendkívül kifinomult technikával elkészített rituális tárgyról találtunk szemben. Hát ugye ezeknek a tárcsoportoknak a feltárását és dokumentálását követően aztán beszállításra kerültek a kijelölt gyűjtőraktárba, és mivel távoztunk után történtek ezek a szomorú események a lelőhelyen, amelyek a lelőhely átmeneti lezárását vonták maguk után, ezért az áldozati depozitnak a tartalmát a maga teljességében és a kívánatos alapossággal majd a jövőben tudjuk feldolgozni és kiértékelni.
Most ha nem tévedek, akkor esetleg azokból a tárgyakból, amiket ott találtak, a jelenlévők azok közül esetleg másolat is van? Tehát akár ezek közül a tárgyak közül is volt ott valamelyik?
Nem. Ezeknek a tárgyaknak a köre, amiket egyrészt kiállításokat kísérő tapintható tárlatokon bemutatunk, és gyakorlatilag fölkínálunk minden érdeklődőnek, hogy érintse meg, és alkosson valamiféle képet arról, hogy milyen érzés egy, vagy milyen érzés lehetett egy eredeti egyiptomi műtárgyat a kezünkbe fogni. Ezek valamennyi tagja a mi egyiptomi gyűjteményünknek egy-egy példányát illusztrálja. Reményünk arra van, hogy az Illahunban a magyar expedíció által feltárt tárgyak valamikor a jövőben, majd egy időszaki kiállítás formájában elutazhatnak Magyarországról Budapestre, és ott több külföldi múzeumból, szintén a lelőhelyről, de korábbi kutatásokból származó egyéb leletekkel együtt a magyar közönség elé tárhatjuk őket, és a magyar közönség is képet alkothat róluk. Egyébként, ha már ugye ezekről a tárgyakról itt szó esett, és én nagyon szívesen biztatok bárkit a jelenlévő közül kisebb segítséggel, hogy bátran érintsék meg őket. Ezek ugye 5 tárgyat hoztam el ide, ezek valamennyien az egyiptomi halotti kultusz kontextusából származnak, vannak közöttük kisebbek, nagyobbak. A közös nevezőjük azonban, hogy minden szempontból, tehát teljes mértékben, mint anyagukat, mint dekorációjukat tekintve, mint méretüket tekintve megfelelnek, tehát történetileg hű replikái azoknak az autentikus egyiptomi tárgyaknak, amelyeket a gyűjteményünkbe őrzünk. Tehát minden szempontból ugyanazt az élményt nyújtják a látogatóknak, és akik ezekkel közelebbről megkívánnak.
Ezeknek az eredeti változata hány ezer éves, mikorra datálható a keletkezés?
Túlnyomó részt, ezek, amiket idehoztam, ezek valamennyien a késő egyiptomi halotti kultusznak a terméke, tehát az azt jelenti, hogy a Krisztus előtti 7. század és annál fiatalabbak, tehát mondjuk a görög-római korral bezárólag, tehát mondjuk akkor nagyon durván Krisztus előtti 7. és 3. századból származnak. Egy lényeges különbség van az itt látható két bronztárgy esetében, és ez a különbség valóban tapintható, méghozzá súlyra. Ugyanis bár minden szempontból tökéletes másolatai az eredetiknek, de ezek tömör bronztárgyak, és ezért nagyon nehezek. De az eredeti egyiptomi bronz figurák, itt ugye egy ápiszbika, illetőleg egy hajdan Imhotepnek nevezett, és az emberi tudást személybe foglaló, félig meddig istenné vált személynek az ülőszobláról van szó. Ezek viaszveszélytéses eljárással készültek az ókorban, és belül üregesek voltak. Ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebbek voltak, de például praktikus szempontok szerint sokkal törékenyebbek is, és sokkal inkább ki voltak téve annak. Tehát nyilvánvalóan, hogyha bár technikailag is nehezebb lett volna reprodukálni, de őket, de teljesen pragmatikus szempontok alapján is sokkal jobb ez a masszív tömör bronzszobor, amit bár nehezebb, de mégis fogásra sokkal biztosabb, és sokkal kisebb az esélye, hogy bármiféle károsodás éri őket. De egyébként mondom, azt leszámítva, hogy belül tömörek, minden szempontból hű másolatai az eredetiknek, és hát van itt ugye két olyan tárgy, amelyik méretét tekintve kisebb, és az egyik fajanszból, egy úgynevezett egyiptomi fajanszból, a másik pedig egy úgynevezett közelebbről meg nem határozott fekete kőből, legtöbbször obszidiánból készített tárgy, mind a kettő a félig meddig a halotti kultuszból, de amuletként is ismeretes tárgyakról van szó, egy egyiptomi istenség, egy bészistenség fejét ábrázoló kis tárgyról és egy Scarabeus bogáról van szó, amelyik hajdan állna az úgynevezett szív Scarabeus szerepét töltötte be, azaz a mumifikálás során eltávolított szív helyére, vagy ha a szívet nem távolították el, akkor a szív fölé helyezett és varázserővel megáltott tárgyat szimbolizálta.
Ez a Scarabeus bogár az ott van? Jó, közben kérdezzetek, és akkor egy kis lélegzetvételni szünetet jutunk, vagy úgy Zoltán, kérdezzetek nyugodtan.
Azt még elmondanám, ezt is bátran kézbe lehet venni, és szét is lehet szedni, mert ez a fa lábikóit, ez tulajdonképpen, hogy a neve is mutatja, valóban egy láda, leemelhető tetőkkel, és érdemes leemelni a tetejét, mert mind a két rekeszében egy-egy fajansz halotti szobrocska foglal helyet. Pontosan úgy, ahogyan az ókori egyiptomi halotti kultuszban, a sír mellékletek körén belül ezeket a halotti szobrokat elhelyezték.
Tehát egy nagyon
szépen és meghatározott séma szerint dekorált fa ládikán belül. Ezeket az eredeti egyiptomi nevük alapján usértiknek hívjuk mi magunk is. Ez az egyiptomi veseb vagy useb szóból származik, ami azt jelenti, hogy megválaszolni valamit. És hogy mit vártak, hogy az egyiptomiak megválaszol és ki fogja megválaszolni. Most maga ez a halotti szobrocska az, aki válaszolni fog. Méghozzá arra a felhívásra, ami az elhunytat az egyiptomiak hite szerint a túlvilágon munkára szólítaná. Ugye egyiptomi elképzelés szerint a túlvilág az az e-világnak a folytatása, csak jóval kellemesebb körülmények között. Ez azt jelenti, hogy az elhunytat ugyanúgy munkára szólíthatják, mint az e-világon. Csak addig, míg az egyiptomi embernek a valódi földi életbe ezeket a munkákat valóban el kellett végezni, addig a túlvilágon mágikus segítsége lehetett. Például ezek a halotti szobrocskák, akik amikor elhangzott a felszólítás, hogy ó, te XY halott, jelentkezz munkára, és hordjad a Nílus homokját a jobb partjáról a bal partjára, aztán a bal partjáról a jobb partjára, mert ezeknek nem mindig volt ilyen logikus indok, hogy miért kellett ezt a munkát elvégezni, akkor majd ez a szobrocska felel, hogy itt vagyok, és ő az, aki mágikus módon megelevenedve ezt a munkát a halott helyet elvégzi, akinek ebből a szempontból is ugye jóval kellemesebb pihenés Osiris Isten birodalmában jut osztály részéül. És egyébként ez a lábika, amiben ez a két nagyméretűségti figura volt, ez már egy elaborált példája egy másik szokásnak, amikor nem ilyen szép példányokban készítik el a halotti szobrokat, hanem rendkívül egyszerű módon egy ilyen mintába nílusi agyagot préselve állítják elő, mi úgy hívjuk, hogy matrica üsértik. Ez azt jelenti, hogy ipari méretekben sikerült egy mindösszesen pár centiméter nagyságú, olyan, mint az ólomkatona, de rendkívül sematikus, mondom, egyszerűen ilyen formába préselt iszlap segítségével állították elő ezeket a szobrot. És ez a nagyon egyszerű gyártási technológia révén sikerült belőlük több mint 400-at készíteni. Miért ez a 400? Azért, hogy a 365 nap mindegyikére jusson egy saját szobrocska, tehát véletlenül se töltéhessék meg, hogy a halottnak kell elmenni dolgozni, mert tuti, hogy mindegyik napnak megvan a maga halotti szobrocska felelőse, aki majd elvégzi az arra napra rendelt munkát. És ugye nem is egyiptomiak lettek volna az ókori egyiptomiak, hanem gondoskodtak volna még minden 10 emberre, 10 halotti szobrocskára jutó egy munkafelügyelőre, aki arról gondoskodik a nála lévő, különösen a nála lévő korbács segéletével, hogy ezek a szobrocskák valóban el is végezzék a munkát. És így ugye a 365 plusz 10 figuránként még egy-egy munkavezető, így jön ki az a 400 fölötti létszám. Egyébként az egyik sír, amelyiknek a feltárásán magam is dolgoztam, akkor még hallgatókoromban, ott egy ilyen usétti depó, tehát ilyen halotti szobrocska depozitot tártunk föl, amelyiknél az arányok teljes egészében a fordítottja volt, ami azt jelentette, hogy mindösszesen 10 darab munkásra jutott több mint 300 munkafelügyelő. Ez tulajdonképpen a bizonyos mértékben bizarr és akár mulattató. És abból a szempontból, hogy mondjuk mit gondolhatott az egyiptomi, vagy mennyiben jellemzi az egyiptomi munkásember szociális státuszát. Nyilvánvalóan ez egyfajta gyártási hiba, de minden esetre roppant szórakoztató élményt jelentett a számunkra.
Jó, hát mivel nagyon elment az idő, én felteszem az utolsó kérdést, ami bár ide tartozik, mégis egy kicsit más. Vannak-e még rejtélyei a piramisoknak? Akár az építésének a módja, illetve hogy hogyan találhatták ezt ki. Megmondom őszintén, nem vagyok nagyon járatos a témában, de ugye azt szoktuk hallani, hogy a piramisoknak titkai vannak. Igen. Mit sikerült megfejteni, és mit nem? Röviden.
Természetesen vannak. És ez könnyen válaszolhatom ezt, mert gyakorlatilag az, aki a szakmáját komolyan űzi, az erre a kérdésre más nem is mondhatna, mert mindenki, aki úgy gondolja, hogy az ókoreiktomi kultúra bármelyik szeletéről mindent tudni vél, és azt pontosan tiány nélkül tudja, az nincsen tisztában se a tudomány, se a önön korlátaival. De ha leszűkítjük ezt a kérdést arra, hogy valóban, ami időről időre fölmerül, hogy ugye hogyan építették a piramisokat, meg hogy a piramisokban vannak-e még rejtett kamrák, meg mi egymás, ez időről időről ugye fölmerül, és neki szegezik az embernek a kérdést, már csak azért is, mert nagyon jól eladható bulvár téma, akkor azt kell, hogy válaszoljam, hogy igen, ezek az épületek, ha így egyszerűsítjük le a kérdést, még mindig tartalmaznak épp elég megválaszolandó kérdést, csak az egyiptológia vagy a egyiptomi régészet szemszögéből ezek a kérdések mások, és a válaszok is egy kicsit mások. Például a kokáért konkrét régészeti adatok vannak arra nézve, hogy milyen eszközök álltak rendelkezésre a követ megmunkálásához, és milyen eszközök álltak rendelkezésre, értsd ide például különböző járulékos építményeket, rámpák, stb., amelyek ezeknek a követnek a célba juttatását segítették. Arról is pontos tudásunk van még hozzá egyiptomi feliratokból és egyes kivételes papíruszeletek alapján, hogy hány ember milyen jellegű munkát végzett ezeken az építkezéseken, hogyan voltak ők megszervezve, mint munkaerő, hogyan optimalizálták a munkaerő hatásfokát, és mégis ezek olyan kérdések, amit a tulajdonképpen még gyerekcipőben járó experimentális régészet, tehát amelyik a különböző elméleteket a gyakorlatba próbálja átültetni, maradéktalan sikerrel nem tudott reprodukálni. Tehát az egyiptomiak ezen a téren nyilvánvalóan sokkal magasabb szinten álltak, és sokkal eredményesebbek voltak, mint amilyen mértékben mi azt, mint a modern korembere reprodukálni tudjuk, tehát bőven akad még ezen a téren tennivaló, de ami a piramisok rendeltetését, funkcióját, építésük módját illeti, azoknak az alapvetéseiről egészen pontos és megbízható képünk van. Kell-e annál több, mint hogy például a gízai piramismezőn, ahol ugye a méreteikben legnagyobb piramisok épültek, név szerint ismerjük a piramison dolgozó úgynevezett művészek és mesterembereket. Megtaláltuk azt a temetőt, amelyik befogadta a testüket, ismerjük titulusaikat. Tudjuk, kik alatt milyen jellegű munkát végeztek, és azt is tudjuk, hogy fizetség gyanánt milyen juttatásokban részesültek. Ugyanis itt szó nincsen madácsi értelembe vett rabszolgamunkáról. Ezek az emberek váltó, tehát rotációs rendszerben dolgoztak, ma úgy mondanak, egy nagy állami projekt vagy beruházás keretén belül, és az ottani szolgálati idő alatt messze az egyiptomi átlagot, korabeli átlagot meghaladó szolgáltatásokban és ellátásban lehetett részük, például orvosi szolgáltatásokba, ugyanis a piramisépítő munkások temetőjéből származó testek olyan gyógyult sérülések nyomait őrizték meg, amik mutatják, pontosan mutatják, hogy milyen jellegű sérülésből, milyen orvosi segítséggel, milyen mértékű gyógyulás volt elérhető, és ezek, például az én személyes szemszögemből nézve, sokkal inkább bámulatra méltóbbak és lebilincselőbbek, mint az egyiptomi kultúra terméke és produktuma, mint a különböző teóriák, amelyek ezeket a monumentális építményeket megpróbálják az egyiptomi kultúrkörből kilagadni, és mindenféle fantasztikus elméletekbe öltöztetve aztán a nagy közönség elé tárni könyvek vagy éppenséggel bulvár műsorok formájában.
Jó, akkor még egy és nagyon rövid választ kérnék. Megvan-e a magyarázat arra, hogy a kövek honnan származtak, honnan kerültek oda?
Azok, amelyek a piramist épít,
alkotják? Igen, igen.
Ugye eleve különbséget kell tenni a piramis magját alkotó kövek, tehát amik tulajdonképpen a tömeget alkotják, és a burkoló kváderek, amelyek erre a magra támaszkodó és a külső teljesen tükörsímára csiszolt finom mészkő burkolatot alkották, vagy ezeket megtámasztották. Van egy Németországban élő házaspár, a Klemm házaspár, akik eredetileg geológusok, de tökéletes példányai azoknak az embereknek, akiknél több szakma, meg több irányú érdeklődés egy roppant szerencsés módon ütköződik egy emberben. És ők nem olyan régen egy óriási nagy projektet indítottak, rengeteg helyről, különböző kőpányákról és különböző monumentális építményekből, köveiből vettek mintákat, és korszerű anyagvizsgálati módszereknek vetették alá, és ezeknek az eredményeknek az összevetéséből pontosan meg tudták mondani, hogy adott épület, adott köve melyik egyiptomi kőbányából származik. Így, ha leszűkítjük a monumentális épületek körét a piramisokra, bármelyik temető, bármelyik piramisára, aztán gondoljuk bele, hogy azért százon felüli az egyiptomi piramisoknak a száma, amit nyilván tartunk, de ha csak a nagy monumentális egyiptomi piramisokról beszélünk, akkor sem egyet-kettőt kell elképzelni, hanem 30-40 piramist. Szóval, hogyha ha ezeket vesszük alapul, akkor is pontosan megállapítható, hogy melyik kőbányából, kőfejtőből származnak a köveik, és alapvető trendként rajzolódik ki, hogy a követ alkotó és általában durván megmunkálás, vagy a tömeget alkotó és általában durván megmunkálási kövek, azok valamelyik a temető közvetlen közelében lévő kőfejtőből származnak, míg a burkolókvádereket, amelyek aztán olyan a napfényben olyan nagyon szépen, szinte vakítóan csillogó, csillámló, fehér felszínű építményekké varázsolták ezeket a gúlákat, ezek általában egy-két király monopólium alatt álló rendkívüli fehérségű mészkövet termelő kőfejtőkből származnak.
Hát köszönöm szépen, hogy
egy kérdésem lenne még.
Igen.
Egy igazi az, hogy a Keops piramisnak a színei, az élei négy évtáj irányába állnak.
Abban az értelemben igaz, hogy ez a tájolás nem precíz, bizonyos fokú eltérés van, nem sok, de általában pontosan a Keops piramisnak az emblematikus volta miatt ezt kiszokták emelni. Én viszont azt mondom, hogy az 5. dinasztia korában, tehát egy dinasztiával később egy bizonyos Nuszerré uralkodó által építetett piramis még tökéletesebben illeszkedik a négy égtájhoz, olyannyira, hogy a szögeltérés nemhogy egy fokon, hanem egy tized fokon belül van. Tehát ez egyrészt bámulatos csillagászati tájolási képességet jelez az egyiptomiak részéről, de ennek pontosan ismerik egyébként a technológiáját. Másrészt jelzi azt, hogy a piramisok, az óbirodalom piramisok építésének korában a királyi túlvilághitet nagyon erősen az asztrális túlvilágképzetek befolyásolták, és maguk a piramisok is egyébként nem véletlenül északról nyílik a bejáratuk. Mi azt mondjuk, hogy ezek a fősök a bejárataik, az egyiptomiak meg azt mondták, hogy ezek nem bejáratok, hanem ágyúcsövek, amelyek a sírkamrából halott uralkodó lelkét az északi, tehát a sarkcsillag és sarkcsillag környéki égi birodalom irányában lövik ki. Így jut át a fáraó lelke e világról a túlvilágra.
Ágyúcsövek.
Így van. Tehát ilyen szimbolikus értelembe véve, mi számunkra ezek bejárati folyosók, mert amelyikben szabad a bejárás, ott ugye a kőbláb felül így haladunk, hogy megcsodáljuk a fáraó sírkamráját. De egyiptomi szemszögből nézve ezek nem befelé, hanem kifelé vezettek ezek a folyosók, mert ezeken keresztül hagyta el a fáraó lelke magát a sírboltot. És ezért van az, hogy a piramisok jelentős részénél maga a bejárat nem az északi oldal alapjánál van, ahol kényelmes lenne, hanem az oldalnak valahol a közepéből nyílik, mert amikor összevetették a folyosó és a szikla által bezárt szöget, tehát ugye a járószint és a folyosó által bezárt szöget, és ezt a szöget, mint egy, a szögnek a szárát, mint egy meghosszabbítással kivetítették, akkor ennek a szögnek a szára pontosan a cirkumpoláris csáta, tehát a sarkcsillagi régióba mutatott. Tehát pontosan abban a régióban lőtte ki a fáraó lelkét a
folyosón.
Köszönöm, és esetleg még utána van kérdés, azt feltehetitek, és köszönöm
szépen. Nagyon szívesen, és köszönöm a meghívást még egyszer.